Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy mi volt az önök véleménye, benyomása Magyar Péter pénteki Klubrádiónak adott interjújáról. Mint talán látták, sokan felfigyeltek rá a nyilvánosságban, és többen vitába is szálltak vele, elsősorban az ukrajnai háborúról kifejtett álláspontjával. Ezeket azóta Magyar egy Facebook posztban finomította, pontosította. De a lényeg az, hogy önök milyen politikai esélyeket látnak benne, vagy milyen politikai veszélyt. Következő témánk is kapcsolódik ehhez, ugyanis a Demokratikus Koalíció, az MSZP és a Párbeszéd közös kampánynyitóján a hétvégén szó volt a Magyar Péter jelenségről, de a nevét nem ejtették ki. A fenyegetés magyar oldaláról kétségtelen. Vajon a baloldali ellenzék képes lesz-e összezárni és megtartani szavazóit? Ugyancsak a gyorsan változó belpolitikai helyzet egyik bizonyítéka, hogy több mint 60%-os támogatással nyerte a 12. kerületi ellenzéki polgármester jelölt választást Kovács Gergő, a Kutyapárt társelnöke. Az eredmény önmagában talán nem meglepő, a mértéke azonban mindenképpen. Végül is a közelmúltig inkább konzervatív, jobboldalinak tartott többségű kerületről van szó, és akkor ők vevők a kutyákra? Hogyhogy? Végül beszéljük meg, hogy a Fidesznek láthatóan még mindig nincs válasza a belpolitikai felfordulásra, úgyhogy Orbán Viktor egyelőre a világháború megakadályozására koncentrál. Pótcselekvés? Ezzel az ijesztgetéssel most már nem megy semmire? Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Még annyit, mielőtt megadnám a szót az első hozzászóló betelefonálónak, hogy eddig 154.528.000 forint jött össze a gyűjtési négy hetünkben. Nagyon szép, óriási összeg, de még 16 millió hiányzik. Rengeteg pénz, de a 154 millióhoz képest már nem olyan sok. 1600 ember 10.000 forinttal talán összehozza. Úgyhogy köszönjük az eddigieket, és köszönjük a még várhatót. És akkor egy hallgató a vonalban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Fürtös Károly vagyok. Igen, régen beszéltünk.
Igen, parancsoljon!
Múlt héten is ökölbe szúrult még a talpam is hallgatva Magyar Pétert. Nem mondom, akkor muszáj lesz hozzászólnom. Tegnap a DK kongresszusa egy fantasztikus dolog volt, és azt a reményt adta, hogy valóban föl lehet ébreszteni a magyar népet, mert ugye nagyon nagy szükség volt, én már régóta mondtam, hogy ez az összefogás nélkül, tehát amikor egy valódi együttműködés alakul ki, anélkül ezt a NER-t nem lehet leváltani. Ebbe beleszólt annyiban a Magyar Péter, hogy én megmondom őszintén, amin kiakadtam először is, hogy elkezdte a kritikáit úgy fogalmazni, hogy mindenki ülje, csak ő helikopter. Ez így nem megy. Szóval valaki politikussá akar válni, akkor ilyet nem csinálhat. Meg mindenkinek meg lehet a kritikáját fogalmazni a cselekedeteiről, de az, hogy eleve ledegradálni,
Ez egy tudatos politizálás, és nem is mondanám teljesen esélytelennek, hiszen ő azt mondta, igaz eleinte Orbán emlegetése nélkül, aztán már őt is belevette, hogy hát ez az Orbán rendszer lényegében lerabolta az országot, az ország fele már az övék, nem is demokratikus, lássátok meg, hogy megy az ügyészség.
Ez az a probléma, hogy rosszul látja a dolgokat. Múlt héten épp azon is voltam kiakadva, hogy amikor Bolgár úr kérdést akart föltenni, akkor csak, mint egy imamalom mondta a saját szövegét.
Majdnem minden politikus ezt teszi. Az igazság, csak azt akarom mondani, hogy... Fürtes úr, csak azt akarom mondani, hogy egyfelől tehát neki támadt az Orbán kormánynak, végül is így robbant be a Partizán műsorban a politikai életbe, és egy lélegzettel neki támad Gyurcsánynak, meg a mondjuk a hagyományos ellenzéknek, hogy hát ők tartják fönn ezt a rendszert ebben a mozdulatlanságban.
Ami ugye tudjuk,
egy harmadik utat akar kínálni, hogy ez lehetséges-e, nem tudom, de van ilyen próbálkozás, volt is, és máshol is létezik.
Nekem azért a régmúlt az eszembe jut, ugye én politikai, szakpolitikai szereppel kerültem be a Centrum Pártba, és amikor az lett a program, vagy a szlogenjük, hogy se bal, se jobb, azt mondtam, hogy itt a vége. Ilyen nincs. Szóval ilyen állat nincs, hogy se bal, se jobb. Aki középen van, az a két szintányér közé kerül és megsüketül. Itt egyértelmű állásfoglalást kell tenni, hogy mert itt nem az a kérdés, hogy jobb vagy baloldal, hanem itt az a kérdés, hogy diktatúra, putyini diktatúra lesz-e, vagy Európa Uniós demokrácia. És ez nagyon lényeges dolog. Olyat én sem tudok elképzelni, ahogy tegnap a Molnár Csaba is mondta, hogy olyan nincs, hogy Orbán nélküli Fidesz, lopás nélküli Fidesz, ilyen nincs.
Hát van, vagy lenne formálisan Orbán nélküli Fidesz, és az volna éppen a nagy kísérlet, nem tudom, hogy sikerül-e, hogyha Orbántól megszabadítanák a Fideszt, akkor azok a nyilvánvalóan hozzá sok szálon kötődő, elvekben is talán, politikai álláspontban is talán, anyagilag mindenképpen, lekötelezettségben mindenképpen, de azok az emberek, akik már nem nézhetnének föl a vezére, a parancsnokra, egyházvezetőre, azok meg tudnák-e tartani a Fideszt és annak a hatalmát úgy, ahogy Orbán, mert ha nem, és szétesne a Fidesz, akkor sikerülne a lebontása is ennek a rendszernek.
Én úgy látom, hogy ez a Fidesz szekta teljesen mindegy, hogy ki a főpap. Ez egy abszolút szektává vált. Ráadásul ugye ellopott 1000 milliárdokból a médiát is megszállták, ugye a Klubrádió pontosan ugyanúgy áldozata. Én velem készült annó a Szabad Európával az a műsor, egy rövid ilyen kis videó készült, ahol amikor kikapcsolták, tehát megszűnt az adás.
Igen.
És én voltam az, aki biztos említettem már, mert a hölgy is mondta, hogy ő is tagja a Klubrádió klubtagjainak, és pontosan a szabadság és demokrácia eszméjének az elve alapján gyűjtjük az adminisztrátorokkal, a tagokat, és tényleg a Magyar Péter, amikor azt mondja, hogy demokratikus Orbán Viktor, akkor egyszerűen én nekem a hátamon föláll a szőr. Olyan messze van Orbán Viktor a demokráciától, mint a Batyusi idő a Mennyországtól. Szóval akkor ezzel az erővel mondhatta volna azt is, hogy Hitler így demokratikusan kormányozta Németországot.
Nem teljesen ugyanaz azért még.
Nem teljesen ugyanaz. Mert egy kicsi ország vagyunk, és de nem egy nagy
szóval
hatalom.
Azt mondja, hogy ön nem bízik Magyar Péterben, vagy azt mondja, hogy ezzel a módszerrel, hogy ide is csapok, oda is csapok, mindenkitől távol tartom magamat, nem lehet sikere.
Hát én abban reménykedem, hogy nem lehet sikere, de nem is bízom benne. Uh-huh. Nem is bízom benne, mert olyan, hogy csalódott fideszes olyan nincs.
Hát mert ő itt van a egynek.
A Fidesznek van egy, van a szektának egy törzsmagja. Az, ha hát vágnak a hátán, akkor is fideszes marad.
De azért nem csak törzsből.
A több százezer az meg csapódik a bizonytalanoktól, vagy ide, vagy oda, vagy amoda.
Na de épp ezt a néhány százezer embert kell megfognia az ellenzéknek.
Kellene, ha neki sikerül. Ahhoz tényleg olyan média felület kéne, ami alapján a vidéken is meg lehet győzni azokat az embereket, és így nem megy, hogy most ilyen ős lovakként kivonul vezérként, és akkor gyertek utánam, vezetőkéne. Olyan vezetőkéne, akinek koherens programja van, és nem össze-vissza beszél, mert ugye nyilvánvaló, hogy ezt a NER-t csak úgy lehet leépíteni, hogyha kialakul egy olyan kritikus tömeg, amely jelentősen több, mint a Fidesz mag.
Hát igen, így van. Köszönöm szépen, Fürtös. Ja, fejezze be, nyugodtan.
Igen, hát pontosan avval akartam még befejezni, hogy azért is örülök ennek az összefogásnak, és abban reménykedtem, de nem tudom, hogy hiába való a reményem, hogy a LMP, a Momentum és a Jobbik megpróbál esetleg egy jobb közép vonalat vinni.
Hát ez mondjuk egy érdekes fejlemény lehetne, hogyha...
Akkor már sokkal érdekesebb lenne az egész országban.
Ha egyszer csak Magyar Péter irányításával a többi, mondjuk így közép-jobb-közép párt is tömörülne, akkor érdekes lenne, még érdekesebb.
Inkább az, hogy Magyar Péter hajlandó-e tudomásul venni, hogy itt egyértelműen a NERC kell megszüntetni, tehát az Orbán hatalmát kell megszüntetni, és teljesen mindegy.
Ezt lenne, mondja, ezt nem csak tudomásul veszi, ezt mondja is.
Fidesz, egy új Fideszt akar. Ennek nincs értelme.
Nem, ezt nem veszem ki a szavaiból, hogy új Fideszt akar. Hát, le akarja bontani ezt a rendszert.
Hogy egy látott Orbán kettő, tehát itt ha tudomásul veszük, hogy mint ahogy az emberi szervezet is jobb és bal oldala van, jobb keze, bal keze, egy társadalom is ilyen. Itt nem lehet ilyet csinálni, hogy kirekeztek mindenkit, és azt mondom majd én.
Köszönöm szépen még egyszer, viszont hallásra.
Köszönöm, hogy beszélhettünk, viszont hallásra.
A vonalban pedig Láng Balázs, a Talpra külföldön élő magyarok Facebook csoport szervezője, vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, itt London. Maga a patás ördög is felkonferálhatta volna a bolgárul.
Hát jó, akkor elolvasom a Magyar Nemzet minapi címét, azt mondja.
Legyen kedves, mert nagyon hiányzott.
Ugye? Mozgósításba kezdett, és külföldről a tanácsot Magyar Péternek a baloldal média embere. Még azt nem mondták, vagy azt nem írták bele, hogy és gurítja a dollárokat. Ebben Londonban font van, és különben is elsüllyednének a csatornában, szóval ez még nem jött össze, de majd fog. Na, meséljen!
Hát ennél sokkal csúnyábbakat is írnak egyébként, neveztek már viccesen font baloldalinak is, de a dollár baloldalinál maradva, hát megmondom őszintén, hogy nézem az elmúlt hét termését, azt hiszem, hogy teljesíteni fogom a propaganda vágyait, és valóban dollár baloldali leszek a végén, mert annyi pert, amennyit én nyerni fogok, valószínűleg még életemben nem nyertem, és nagyon remélem, hogy ezt a feleslegesen elszórt sok 10 millió forintnyi közpénzt, amit értelmetlen baromságokra áldoz a kormány propagandára, azt vissza fogom.
Nem tenni. Volt értelmetlen, sajnos ezzel az egyébként tartalmilag értelmetlen propagandával emberek százezreit, millióit tudják megbolondítani.
Hát ha csak annyi értelme nem volt, hogy az egyre szűkülő saját szavazóbázist, ami szerintem most már valahol másfél millió alatt van, megpróbálják velem egyben tartani, akkor valóban ilyen értelemben valami haszna biztosan volt, de semmi más haszna nincs, de csak a tanácstalanságot érzékelem, ahogy a Jön is említette, amikor a témákat felsorolt az adás elején, hogy nem találják a gyógyszert arra, ami történik Magyarországon. És az, hogy egy hete gyakorlatilag velem foglalkoznak, össze-vissza beszélnek, hadoválnak, mindenféle zagyvaságot, az is a tanácstalanságnak az egyik eklatáns példája, azt hiszem. Tehát olyan elképesztő hülyeségeket olvasok a propagandában, végtelenítve egy hete önmagamról, amit csak tényleg egy példát mondok sok közül, de hát nyilván ezt reggelig tudnám sorolni, hogy a Gyurcsányi Államadóság Kezelő Központ kommunikációs igazgatója voltam, soha életemben nem voltam az Államadóság Kezelő Központ kommunikációs igazgatója, csak nyilván sokkal szexibb a saját szavazók felé Gyurcsány nevét összemosni az államadósággal, vagy összemosni velem, és aztán összemosni Magyar Péterrel, szegénnyel, aki nyilván ugyanúgy, mint én, csak elszenvedője ennek a rettenetes, ostoba, buta, népbutító propagandának, amire mondom még egyszer, az adófizetők pénzét áldozzák, és hogyha nekem lehetőségem lesz arra, hogy ezt kipereljem, kártérítést.
Hát ezek mondjuk, ez nem vélemény, amit itt most felsorolt, ez nagyon is kemény tényállítás, lejárató céllal természetesen, ezt viszonylag könnyű lesz, nem holnap, de egy éven belül biztos sikerül nyernie ebben, és ha vannak ilyenek még, akkor jöhetnek a dollárok tényleg.
hogy ne, csak ugye az a helyzet, hogy Google a barátunk, és hát rólam speciál még egy Wikipedia szócikk is született, ahol nagyon egyszerűen el tudják olvasni, hogy mi volt az életpályámban. Én a kincstári vagyonigazgatóságnál dolgoztam, nem államadóság kezelő központnál. És hát rengeteg más is állítanak, aminek semmi köze a valósághoz, de ami ennél sokkal szomorúbb, persze egy darabig az ember ezen jól szórakozik, és a kisfiammal jókat nevetünk azon, hogy én vagyok a dollár baloldali gurú, ami nyilvánvalóan nem vagyok, de azért az égtelen szomorú, amikor az ember naponta 3-4 cikkben látja mocskolni önmagát, mondjuk az Origón, azon az Origón, ahol csak azt felejtik el leírni, hogy én az Origónak a címlap szerkesztője voltam még néhány évvel ezelőtt, tehát a saját munkatársuk.
Hát annál nagyobb dűvel rontanak önre, nem? Ez az ember még tudta, hogy hogy kell újságot csinálni.
Így van. Ugye? Én a Hír TV-nek az ászlósai műsorában is szerkesztő voltam, vezető szerkesztő. Ha most elárulom nekik, hogy Kálmán Olga műsorának voltam a szerkesztője, akkor még patásabb ördög leszek.
Na jó, hát itt ingyen szállítja nekik az alapanyagot arra, hogy hogy járassák le hát, holnapát, akkor ne csodálkozzon.
Nézze, Bolgáról, annyira tehetségtelenek, hogy hát pont most néztem, ahogy szerencsétlen Császár Attila, aki aranytólú újságíró, üldözi a még szerencsétlenebb szocialista politikusokat a hétvégi kampányító kongresszuson, és arra azt próbálja megtudni, hogy ismerik-e Láng Balást. Hát ehhez nem kell milliókat elkölteni, mert természetesen ismernek, és végtelenít, hogy nyomják ezt a baromságot a híradóban. Császár Attila egy valamit felejtett el, nem jött el Magyar Péter 300-ös megmozdulására, és onnan nem tudósított olyan jól, mint ahogy 2006-ban emlékszünk rá, amikor arról beszélt, talán még önnek is rémlik Bolgárról, hogy ó Istenem, a fiatalok forradalmat akarnak és változást akarnak. Tehát konkrétan ez történt Magyar Péter rendezvényen, tehát ott tényszerűen is megállapíthatta volna.
Hát mindezt. Csak az akkori forradalom némileg erőszakos volt. Ez a mostani meg nagyon szelíd.
Nagyon békés, és nagyon sokan vannak. Az előző hallgatóra megengedő, hogy picit reagáljak. Igen. Azt mondja, hogy nem alakult ki a kritikus tömeg, szerintem pedig kialakult. Csak nem az ellenzéki oldalon, hanem Magyar Péter környezetében. Nem miattam, nem én szerveztem, én Magyar Pétert személyesen annyiban ismerem csak, hogy 2 másodpercen megpaskoltuk egymás hátát a backstage-ben. Ez éppen elég volt ahhoz, hogy egy hete rólam szóljanak a hírek. Amit mondott az úr, hogy se bal, se jobb. Én úgy értelmezem Magyar Péter szavait, hogy mind a kettő. Tehát ő azt mondja, hogy nincs jobb, nincs bal, csak magyar. Ameddig ez így van, addig mi külföldön élő magyarok, civilek, mint ahogy én is az vagyok, biztosan támogatni fogjuk Magyar Péter politikai törekvéseit. Tehát, hogyha arra költenek 10 milliókat, hogy bebizonyítsák, hogy külföldön támogatják Magyar Pétert, akkor nem kell, zárjuk ezt rövidre itt önnél, Bolgár úr, igen, én személyesen is támogatom Magyar Péter politikai céljait, jelesül ezt a kétosztatúságot fel kell számolni, én ezzel maximálisan egyetértek, és nem csak én, hanem sok tízezer, sok százezer külföldön élő, diaszporában élő magyar is, olyan magyarok, akiknek az elmúlt 14 évben az volt az alapvető megélésük, hogy senki sem kíváncsi a véleményükre, hogy nem tekintik őket a magyar nemzet részének kormányzati oldalról, hogy az ellenzék nem áll oda akkor, amikor én 2022-ben az angliai magyarok szavazásáért civilként síkra szálltam, nekimentem a Nemzeti Választási Irodának. Az egyetlen ellenzéki párt sem jött oda, még egy sajtótájékoztatót sem tartottak, és alapvetően ezt érték meg az elmúlt 14 évben a külföldön élő magyarok. Az, hogy most támogatja szinte mindenki, nyilván mindenki nevében nem tudok beszélni, de nagyon sokan, tömegek külföldről és Magyar Pétert, az nagyjából ennek köszönhető. Tehát ezt nem kell megfejteni, hogy kap-e külföldről a támogatást.
Persze, hát ez nevetséges, világos. Egy dologgal kapcsolatban azért hadd tegyek föl kérdést, mert ez a se jobb, se bal, épp elég, hogy magyar. Hát ugye volt azért ilyen a Miépnek egy ilyen szlogenje, meg Csurkának, és hát erőteljesen nacionalista üzenete volt ennek, amit bizonyos értelemben egy bizonyos szintig lehet pozitívnak elfogadni. Csurka azonban ezt a szintet messze túllépte. Én úgy érzem, hogy maga Magyar Péter nem megy el odáig, sőt, ő, ha konkrét példát emleget, az Macron francia elnök, aki kiszállt ebből a megmerevedett jobbal felosztásból, mint egy korábbi szocialista kormánynak a minisztere, és középen próbált utat keresni liberálisként, azért a liberális ugyanolyan szitok szó, vegyük az tekintetbe, mint a bal vagy a jobb, de liberálisként középen, és hol baloldali, bizonyos kérdésekben baloldali, bizonyos kérdésekben jobboldali konzervatív politikát vagy politikákat próbált bevezetni, elfogadni, elfogadtatni, képviselni. Azért azt nem tételezzük föl, hogy olyan, hogy baloldal, vagy baloldali gondolkodás, vagy baloldali világkép, vagy jobboldali nem létezik, de létezik, ahogy van liberális, konzervatív, baloldali szociáldemokrata is. Hogy ő ezt a mai megmerevedett keretekben fel akarja számolni, vagy túl akar lépni rajta, azt megértem, mert neki szüksége van jobbról is, balról is szavazókra. De azért ne higgyük azt, és ne hitessük el a szavazókkal sem, hogy ilyen már nincsen, mert bizonyos kérdésekben is a politika bizonyos kérdések sorából áll, vagy baloldali, vagy jobboldali megközelítéssel válaszokat kell adni a kérdésekre.
Hát igen, most hogyha azt várja tőlem, hogy fejtsen meg Magyar Péter politikai gondolását, akkor
például
én úgy értelmezem, hogy ő elsősorban egy nem ideológiailag vezérelt, nem ideológia központú politikát hirdetett, legalábbis ez az én olvasatom, mert Magyarországon az a legnagyobb probléma, és egy ilyen bird's eye view-val nézve innen Nagy-Britanniában ez nagyon jól megállapítható, de ugyanezt gondolják a svájci, a kanadai, a norvégiai és az egyéb magyarok is, hogy egyszerűen olyan szintű megosztottság van, olyan mérgezett a levegő, és annyira senki nem tud kilépni ebből a kibaloldali, kijobboldali címkézős világból, hogy ez ellehetetleníti a változást gyakorlatilag, és például mi külföldön, a magyarok, nem így gondolkodunk. Tehát amikor engem azzal vádolnak, hogy én valakit támogatok Angliából, az azért vicces innen nézve, mert itt nincs gondolatrendőrség, tehát itt a véleményem mellé senki nem állít egy rendőrt, és azért, mert én nem szeretném Orbán Viktor támogatni, vagy a barátaimat arra buzdítom, hogy a változásra szavazzanak, senki nem fordul a szuverenitásvédelmi hatósághoz. Tehát igazából az az ideológia mentes középút, amit Magyar Péter hirdet, az ezért vonz tömegeket Nagy-Britanniából, Svájcból, Ausztriából, Németországból, Spanyolországból és a világ minden tájáról, mert elegünk van ebből a megosztottságból. Elegünk van, és azt látjuk, hogy gyakorlatilag ez a megosztottság, ez a kétosztatú politika az, ami bebetonozta ezt a megváltoztathatatlan féldiktatúrát, vagy diktatúrát, mindenki nevezze, aminek akarja. Valószínűleg ez ezért szimpatikus. Hát nyilván, hogy Magyar Péter mozgalma, amikor most már pártá kell alakulni, és jönnek ezek a szürke pártépítős hétköznapok, milyen irányba mozdul, ezt mi is érzékenyen figyeljük külföldi magyarként. Mi például, én az én Facebook csoportomban, mi nem vagyunk Magyar Péter fanpage, vagy Magyar Péter kritikátlan hívei. Sőt, ő egy nagyon képességes politikus, tehát amikor azt terjeszti a média, hogy Magyar Péter nélkül nem tud késsel villába lenni, az nyilvánvalóan nevetséges. Vagy azt állítják, hogy én adok neki utasításokat, ez majd még nevetséges.
Ilyen marhaságokat is képesek írni, hát ez borzasztó.
Hát igen, ez súlyosabbak is, bolgár. Hát látom, nem, hogy nem fogyasztja a propagandát.
Nagyon tehetséges, erről mindenki meggyőződhetett, tehát abszolút.
Egy kiváló stratéga, tehát, de mi is úgy vagyunk ezzel, hogy végre valaki igényt tart a véleményünkre, végre valaki szeretné ezeket a gondolatokat becsatornázni, és ennél is fontosabb, hogy valaki megértette, hogy hatalmas potenciál van a külföldre kényszerült sok százezer szavazóban, igényt tart a véleményére ezeknek a szavazóknak, fontos, és valószínűleg egy kiváló bázisa lehet ez a sok százezer szavazó, ha elmennek szavazni, mert ugye, ha a Fideszen múlik, akkor nem fognak tudni eljutni szavazni, hiszen gyakorlatilag majdhogy nem meg van vonva tőlük a szavazati jog, hiszen el vannak lehetetlenítve, mert 8-10 órákat kell utazni. De én azt gondolom, hogy ez okozza Magyar Péter körül ezt a nagy hype-ot a külföldi magyarok körében, és ezért támogatják.
Hát nem csak ott, hanem látjuk itt Magyarországon is, hiszen rengetegen ott mentek el a két tüntetésére is. Köszönöm szépen Láng Balázsnak, de azt lehet mondani, hogy talpra külföldön élő magyarok Facebook csoport?
Hogy ne lehetne mondani, így.
Jó,
és
jó.
Támogatjuk Magyar Pétert, meg megnyugtatom a propagandát, nyugodtan megírhatja.
Jó, köszönöm szépen, viszont hallásra. Egybe telefonáló a vonalban. Jó napot kívánok! Halló?
Igen? Üdvözlöm, Laska Veronika vagyok.
Parancsolja!
Ehhez a Magyar Péter történethez szeretnék egy pár szót utánszólni. Hát engem vannak fenntartásai. Következő, ugye előkerült ez a nem is tudom, kegyelmi ügy.
Igen.
Na most, hogyha ez nem derül ki, mert ugye ezt mindenki tudja, hogy Orbán Viktor volt az, aki utasítást adott a lemondására a Magyar Péter feleségének. Ha ez esetleg nem derül ki, akkor ott minden rendben van, és megy tovább.
Hát ezt nem ezt tudjuk, nem de fene tudja, hogy éppen mi volt az a döntő pillanat vagy esemény, ami őt belökte erre a politikai színpadra, de hát vannak ilyen véletlenek az ember életében is, meg akár egy ország életében is. Lehet, hogyha ez nem történik meg, akkor ő csendben marad, és valahogy úgy el van a,
hát
akár
igen,
a diákhitel központban, ahol más, vagy más állásban lehet.
Aztán a másik, ami úgy megütötte a fülemet, mert néztem ezt a tüntetést, nem tudtam elmenni, de elcsíptem egy beszélgetést. Ami szerint Magyar Péter megkérdezte az egyik tüntetőtől, hogy az rendben volt-e, hogy szemeket lőttek ki 2006-ban. Na most azért azt tegyük már hozzá, hogy akkor az akkori fideszes tüntetők alkotmányos rend erőszakos megdöntését akarták véghez vinni. Ugye?
Persze, ebben a kérdésben nyilvánvalóan... Igen, ez nyilvánvaló, de ő ebben a kérdésben akkor egész fiatal emberként egyértelműen a Gyurcsány kormány ellen volt, és a tüntetők mellett ezt ma is így gondolja, és ebben alapvetően különbözik például az ön véleményétől, vagy az enyémtől. De ettől még, hogy ő ezt egész másképp látja, szerintem rosszul, vagy legalábbis jó részt rosszul, ettől még lehet, hogy alkalmas ember lesz arra, hogy hatalmas
ezt
csapásokat...
Nem vitatom, nem tudom, hogy milyen muníciókat ér ez az ember, hát én nem tudom még megítélni, mert elég keveset láttam keveset, hogy kialakuljon belőle egy kép nekem, de a másik pedig az ellenzékről. Tehát ott megütötte a fülem, ugye, hogy ő a párt vezetőket hívta vitára. Na most Orbán ugye megint megfutamodott, és én azt nem értem, hogy ugye a DK-nak az árnyék kormány miniszterelnöke fogadta el a vitát. Tehát nem a pártvezető, hanem az árnyék kormány miniszterelnök jelöltje, ugye?
Igen.
Akkor most nem értem ezt sem. A másik pedig ebben az egész dologgal kapcsolatban.
De hát bocsánat, itt valószínűleg, ha egyáltalán...
Alkotmánybíró, a Vörös Imre, alkotmányjogász, jogászprofesszor, az egy nem buta ember. És ha ő azt mondja, hogy az országgyűlés illegitim, akkor annak nyilvánvaló, hogy az ellenzéke is illegitim. Egy illegitim kormány hogyan hozhat törvényeket?
Hát ez az illegitimitás már önmagában egy olyan fogalom, ami egy kicsikét bizonytalanabb. Nem illegális, tehát nem törvénytelen, hanem
hát
ez az illegitim...
Hát ez igen. Számos alkalommal megbebizonyította, mint Kollár György, mint pedig a Vörös Imre jogász professzor, azért akinek van egy neve,
van, de hát vannak más jogászi vélemények is, jelenlegi vagy volt alkotmánybírói vélemények, neves jogtudósik, és ezen el lehet vitatkozni, de ettől még tény az tény, hogy ez a kormány a kétharmados parlamenti többségével bevezetett egy új alkotmányt, vagy elfogadott egy új alkotmányt, alaptörvényt.
Hát ezt a kétharmad szavazta meg.
Igen, ez tulajdonképpen
az országgyűlési képviselő kétharmad, ami nem azonos az a magyar nép.
Illegitim, de nem volt törvénytelen. És hát ezen az alapon hiába mondja ezt valaki, akár egy tekintélyes jogtudós, hogy illegitim, akkor Orbán Viktor azt mondja, na és senki nem tud ellene semmit
hát
csinálni.
Hát igen, a hatalom kizárólagos birtoklása által megszerezte a hatalmat, amit én úgy tudom, hogy ugye az van az alkotmányban, hogy a nép szuverenitása által. Na most az azt jelenti, az én legjobb tudomásom szerint, hogy a nép szuverenitás elve azt jelenti, hogy a nép átad a hatalmából bizonyos mértéket, akik őt képviselik. De nem mond le a hatalmát.
Igen, és nem ad ugye? Kizárólagos hatalmat senkinek, és az a valaki, aki hatalmon van, nem törekedhet erre a kizárólagos hatalom gyakorlásra. Ez egy nagyon logikus és nagyon sok elemében igaz megállapítás. De akkor se tudunk mit kezdeni vele, mert ezzel nem lehet följelenteni Orbánt. Sem a Magyar Alkotmánybíróságon, sem a Strasburgi Emberi Jogok Európai Bíróságán, se az Európai Unióban. Ez van, szerintünk, vagy Vörös Imre szerint ez illegitim, és mégiscsak valahogyan meg kell buktatni Orbánt más módon, nem ilyen jogászi érveléssel. Például egy választáson, ha még lehet.
Igen, a másik, amit nagyon nem értek, én szociáldemokrata érzelmű ember vagyok, én nem változtatom a meggyőződésemet, mert én ilyen vagyok, ez vagyok, tehát én nem tudok más lenni, de azért itt már rég nincs jobb vagy baloldal, itt egy párt rendszer van.
Tehát hát formálisan megint csak nincs egy pártrendszer, hiszen bárki alapíthat pártot, sőt át is vehet egy korábban létezettet, mint Magyar Péter.
Igen,
ezt a Tisza pártot.
El
lehet indulni a választáson.
Magyar Péterben, hogy ő egy új Fidesz pártot akar létrehozni.
De hát ha egy pártrendszer van, akkor mindegy, hogy ő milyen pártot akar létrehozni.
Hát, igen. Ha egy pártrendszer van, akkor meg miért vannak
de
választások?
De hát akkor a DK.
Tehát akkor most az egész...
Na de akkor a DK-nak sincs értelme, ha már ön szociáldemokrata, akkor a Szocdem DK-nak sincs értelme, hiszen miért nem veszik tudomásul, hogy egy pártrendszer van, és abban egy párt a Fidesz? Ugye?
Na, hát igen, de vannak itt azért kérdések. Tehát hogyha egy új Fidesz pártot szeretne ez a Magyar Péter úr,
nem, ezt nem mondja.
Mert Orbán Viktor nélkül szeretne egy hasonló Fidesz pártot. Hát egy hasonló
ő
pártot.
Ő azt mondja, hogy jobboldali, de demokrata pártot szeretne.
Igen, ezért rendben is van. Én egy embert tiszteltem, akinek ilyen nagy tudása volt, és ő úgy hívják, hogy Bokros Lajos.
Na látja. Aki egyébként azt kell mondani, hogy a baloldalról jött, és úgy vált.
Mindig konzervatív
igen,
volt.
Igen, konzervatív, tagadta. Liberális tulajdonképpen ez volt. Így van.
Tehát az ő szaktudása az vitathatatlan. Tehát én úgy gondolom, hogy egy olyan embert itt úgy elhallgattattak, ahogy... És tudja, mit fejlelök én itt a úgymond baloldalban? Hogy semmi más nem tesznek 14 éve. Marakodnak, veszekednek. Itt egymással dobálják a sarat, egymást temetik el. Itt semmiféle összefogás nincs. Itt csak az érdekek, hogy ki milyen posztot kap, milyen poszt várományos lett, és ezért mennyit fog kapni. És egyedül erről van szó. És én úgy érzem, hogy minket, embereket, akiknek az adójából fizetik őket, nagyon magasról letolnak, úgymond.
Értem.
Nagyon-nagyon magasról.
Köszönöm szépen, minden jót kívánok, viszont hallásra.
Köszönöm, minden jót.
A telefonnál pedig Kele János, a Momentum mozgalom volt országos elnökségi tagja, jelenleg a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány általános igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is!
Aki a 24.hu portálon, újságban egy nagyon hosszú elemzést tett közzé, azt kell mondani, mintha egy kis tanulmány volna a Magyar Péter jelenségről, mégpedig egy érdekes megközelítésben tulajdonképpen a szórakoztató ipar kategóriájába helyezi át ezt a nagyon is politikai fejleményt. Szóval szuperhős politikának, szuperhős politikusnak tartja őt, és a Marvel univerzumban való megjelenését villantja föl. A megközelítés érdekes, azt nem tudom, hogy bár a hasonlatban sok minden lehet, ami találó, hogy és akkor ebből mi következik ránk nézve, hogyha ezt valamiféle részben szórakoztatóipari terméknek, vagy annak valamiféle leképeződésének érezzük?
Hát ugye a szórakoztatóipari termékeknek, mint majdnem minden más terméknek a kapitalista gazdaságban van egy úgynevezett életciklusa. A szórakoztatóipari termékek esetében, meg úgy általánosságban a modern figyelem gazdaságban ezek a termékéletciklusok igencsak lerövidülnek. Tehát ez az üstökös-szerű felemelkedés, és aztán ezeknek az üstökösöknek a kihúnyása, ez egyre gyorsabban követi egymást, úgyhogy egy ilyen irányba feltétlenül elmehet ez a történet. Ugye azért a magyar ellenzéki politikai élet dinamikájától ez sem áll nagyon távol. Most gyorsan összeszedhetnénk azokat a pártokat, közösségeket, akár politikusokat, akik hasonló platformon indultak az elmúlt 14 évben, az LMP-től az Együttön át, a Márki-Zay Péteren keresztül, most éppen a Momentumon át, akár most éppen Magyar Péternél tartunk, akik valamiféle elitcserét, vagy az ellenzékváltást ígérték, hogy először azt kell megcsinálni, és már utána lehet ráfordulni a kormánypártok meg a kormányváltásra. Itt is látunk hasonló jeleket. Engem igazából az a jelenség érdekelt, és onnan indítottam ezt a cikket, vagy elemzést, hogyha nevezhetjük így, hogy hogyan lehet valaki tényleg alsópolcos ilyen NER aparatcsikból 2-3 hét alatt az ellenzéki magyar nyilvánosság legnagyobb reménysége, akiről lepattam minden kritika, akiről lepattam minden esetlegesen kevésbé sikerült nyilatkozat utáni támadás, gyakorlatilag mint a filmes hősök, amikor úgy van ugye forgatva, az egész forgatókönyv úgy van megtervezve, hogy a főhős mindig túlélje mindenféle megpróbáltatást, a legvalószerűtlenebb kihívásokból is győztesen, meg karcolás nélkül kerüljön ki, valamiféle ilyen hangulat lengi most körbe Magyar Pétert is, és hát ami szerintem még fontos része ennek az írásnak az az, hogy ezt a típusú önmagát szuperhősé megképző politikusnak a képe aztán kísértetésre hasonlít arra, amit Orbán Viktor kapcsán látunk a Fideszben, ahogyan a miniszterelnök személye gyakorlatilag fölötte lebeg a Fidesznek, gyakorlatilag nem létezik már Fidesz, azért írom ebben a cikkben, hogy lényegében nullpártrendszer van. Van egy szuperhősnek beállított miniszterelnök, aki fölötte lebeg ezeknek a napi ügyeknek, és aki hát egy ilyen apokaliptikus küzdelemben kormányozza Magyarország hajóját azok számára, akik hisznek ebben a vízióban, akik meg nem hisznek ebben a vízióban vagy narratívában, azok számára mögül a legyőzendő főgonosz ennek a történetnek, keresik azt a hőst, akivel ezt meglátják.
Ez egy érdekes megállapítás és megközelítés, de hát azt azért egyikünk se tagadhatja le, bár nem értünk vele egyet, hogy Orbán Viktornak akár szuperhősként, akár nullpártrendszerben egy létező és nem létező, hát tulajdonképpen maga alá gyűrt pártnak a vezetőjeként mégiscsak valami fantasztikus dolgot sikerült elérnie a maga szempontjából. Most már 17 éve, több mint 17 éve miniszterelnök, egyfolytában már a 13. év, vagy mennyi, 14. éve.
Igen,
és ráadásul hát olyan mértékben sikerült az egész magyar társadalmat megosztania úgy, hogy a többség az mindig valamilyen módon az övé legyen, hogy a többieknek nem igazán lehetett szava, vagy ha volt, azt könnyedén el lehetett nyomni, és ő közben gazdasági, kulturális, minden értelemben rátelepedett a magyar társadalomra. Szóval egy olyan szuperhős van itt fölöttünk, akinek már egyfolytában majdnem másfél évtizedes sikerül uralkodnia rajtunk. Hát ez az ő szempontjából egy hihetetlen siker. Ha véletlenül Magyar Péter ezt célozná meg, nem tudom, hogy ebben volt-e szándékosság vagy sem, lehet, hogy inkább a közönség oldalról volt várakozás, hogy jöjjön már valaki erről az oldalról is, vagy az ellentétes oldalról is, akkor egy sikert próbál lemásolni, nem?
Azért nagyon érdekes, hogy ez és erről is próbálok írni ebben a cikkben, hogy ez a típusú, ahogy én nevezem, a Marvel-i logikájú közélet, ennek a közélnek a működésében ugye nincs helye rendeltetése vagy szerepe ezeknek a, azokban a filmekben, ugye az ismert univerzumok társadalmának. Tehát itt mindig a társadalom helyett a gonosz elleni harcot önjelölt hősök meg igazságosztók vívják meg, és az átlagember vagy egy filmben a társadalom az ebben annyi feladattal rendelkezik, hogy szigorúan morális alapon térfelet válaszol jó és jó között, aztán a választott hős iránt minden esetben kritikátlanul rajongjon, és partvonalról szurkolva nézze végig ezt a harcot. Hogy ezért nagyon veszélyesek ezek a típusú, nem tudom, szuperhős képzésre irányuló kísérletek, és nem tudom, ebben mennyi tudatosság van a Magyar Péter oldaláról, vagy inkább ez egy a kereslet találkozott a kínálattal. De ugye ez azért nagyon veszélyes, mert ebben elhitetődik különféle a közélet iránt érdeklődő, meg fogékony emberekkel, hogy ennyi a feladat, ennyi a szerep. Választanunk kell egy hőst, amögé beállni, kritikátlanul rajongani, és ő majd elvégzi azt a feladatot, vagy megvívja azt a harcot, amit mi nem tudtunk megvívni. Az egy nagyon fontos különbségtétel, amit említ, hogy Orbán Viktornak nyilván egy rendkívül kiterjedt hatalmi rendszere van, ezt ugye Török Gábor uradalmi rendszernek hívja, vagy ehhez hasonlítja. Tényleg a társadalom minden eresztékében most már ez a csápjait rögzítette, beszivárgott, leszivárgott, van egy nagyon erős tehetetlenség ennek a rendszernek, ez kétségtelen, hogy a politikai képesség, ami a miniszterelnöknek megvan, ez kétségtelen, hogy politikai, vagy inkább hatalmi jellegű munka, amit ő elvégzett és elvégeztetett az elmúlt tizenakárhány évben. A mi szempontunkból, mondjuk ellenzéki nyilvánosság szempontjából az az érdekes, vagy talán azt érdemes vizsgálni, hogy eddig minden az ellenzéki térfélen megjelenő erről azt mondta, hogy na először nekünk hálózatosodnunk kell, először nekünk hasonló módon meg kell próbálni a társadalom szövetébe bekapcsolódni, beépülni vidéki kis településeken, megyeszékhelyeken, Budapesten, itt-ott-amott, és amikor eléggé jól sikerül ez a hálózatosodás, eléggé sikerül az ország területét, a társadalmi osztályokat, a társadalmi rétegeket lefedni, akkor már lesz elég erőnk ahhoz, hogy leváltsuk a miniszterelnököt, vagy ezt a kormányt. Magyar Péter meg azt mondja, hogy ez a Magyar Péter jelenség úgy alakul, inkább ez a helyes kifejezés szerintem, hogy nem, jön először valaki, aki szuperhősként, ha maradunk ennél a hasonlatnál, összemérhető a miniszterelnökkel, egy hasonló karaktert, kalibert építenek köré, és a nyilvánosság most már mindenféle számadatok alapján követők, posztok elérése, és így tovább, és így tovább, konkurál a miniszterelnökkel, versenytárs a miniszterelnöknek. Ilyet nem nagyon láttunk azóta, hogy a social media terében is jelen van a miniszterelnök, és ez a lendület majd elvihet egészen odáig egy újonnan formálódó politikai közösséget, hogy tényleg ki tudja építeni ugyanazt a társadalmi berendezkedés, vagy ugyanazt a
hát talán nem azt a berendezkedést, bízunk benne, hogy nem ugyanazt a társadalmi berendezkedést építi, persze, hanem igen, talán lebontja a mai. Igen. De valószínűleg azért robbanhatott be így, nem csak a köztudatba, hanem a közéletbe is Magyar Péter. Biztos megvannak hozzá a személyes képessége is, talán ezt látta Orbántól, és tetszett is neki, és magát is így próbálta fölépíteni, nem tudom. De azért van sikere ezen az ellenzéki oldalon is, vagy az Orbánnal szemben elégedetlen vagy felháborodott oldalon is, mert a hagyományos politikai pártok még közöttük az olyan viszonylag friss, fiatal párt is, mint az ön volt pártja, nem tudom még tagja-e, a Momentum elnökségnek januárig volt tagja, szóval még egy olyan fiatal párt is, mint a Momentum, nem tudott sikert elérni, hiába próbált a hagyományos politikai eszközökkel, vagy ezt, vagy azt, vagy amazt, nem tudott igazán mélyen eljutni a társadalom különböző rétegeihez, hol ebben sikeredett valami, hol abban sikeredett valami, de összességében az ellenzéki pártok nem jutottak 5-ről 6-ra. Talán azért, mert ebben a mai Marvel univerzumos világban, ahol szuperhősök kerestetnek, nyilvánvalóan ebben a közösségi médiának hatalmas szerepe van, ki kellett volna termelődnie egy olyan politikusnak, amilyen ő, és ez nem sikerült. Nem lehet, hogy ez teremti meg a mozgásteret Magyar Péternek?
Én azt hiszem, hogy nagyon hasonló próbálkozások voltak az ellenzéki pártok oldaláról is a 2022-es választási vereség óta. Egyébként például a DK-nak korábban is azért elég egyértelműen látszik Gyurcsány Ferenc, hogy azért elég mondjam, beágyazott vezető karakter annak a pártnak. Dobrev Klárát ugye most már 2018-19 óta építi tudatosan, mint egy most már ugye árnyék kormányfő is. Tehát ez azért ez a típusú vezetői kompetencia felmutatása választók felé létezik. De 22 után, ha megnézzük akár a Mi Hazánkot, Torockai László, az LMP-t Ungár Péterrel, a Momentumot Donát Annával egyértelműen ilyen vezető típusú beszélőfejeket próbált építeni a rendelkezésre álló kommunikációs csatornákra az összes párt, és abban bíztak, hogy ezeknek a politikusoknak az egyéni népszerűsége a pártra leadott szavazatok számát is fogja majd növelni. Ugye ezek nem voltak annyira sikeres kísérletek, mint a Magyar Péterféle berobbanás, az szerintem evidens és nyilvánvaló, és én itt abban látom a különbséget, hogyha maradunk ennél a Marvel párhuzamnál, vagy hasonlatnál, de egyébként ez kitágítható szerintem ilyen eposzi jellegű elbeszélési kultúrtörténeti kuriózumokra, és azért ugye nem annyira újszerű ez a dolog, az eposzi hősök is hasonlóképpen narratívizálódtak a közbeszédben. Ugye a hős mindig lázad, a hősnek helyre kell állítani a világrendjét, és a hős miközben helyreállítja a világrendjét, az értékek megbecsültségét, legyőzi a gonoszt, és ez ilyen módon valamilyen helyreállítja az ismert univerzumnak az egyensúlyát, közben valamiféle személyes kockázatot, vagy valamilyen személyes áldozatot kell vállalnia, vagy hoznia. Enélkül minden ilyen eposzi hősnek a küzdelme értéktelen. És ebben van nagyon nagy különbség. Nem is azt állítom, hogy tartalmilag, és nem azt állítom, hogy a Magyar Péter tényleg kockázott valami többet, jobbat, mint ezek az általam említett politikusok. Azt állítom, hogy a nyilvánosságban most választók, meg politika iránt érdeklődők százezrei úgy gondolják, hogy igenis, ő többet kockázott.
Kilépett a jóból, és valami bizonytalanba, ugye?
Ehhez képest vannak a parlamenti ellenzéki pártok, ahol meg benzinkártya van, meg milliós fizetés van, meg bizottsági pótdíjak vannak, meg öltönyök vannak, meg szolgálati autók vannak. Uh-huh. Azt gondolom, hogy ezt látja a nyilvánosság nagy része, és ezt a tétbeli, kockázatvállalásbeli különbséget érzékeli és értékeli Magyar Péter oldalán. Nem állítom, hogy igaza van a választóknak, mert szerintem politikusként érdemes mindenkinek azt valahogy helyre tenni a fejében, hogy a választónak igaza van. Mert a választó kegyeiért folyik a verseny, és a választó valamit így lát, a nap végén ez alapján fog szavazni, és a végén az eredményjelző nem fog.
Na akkor végeredményben a saját elemzése után, miután megírta, elolvasta, most már beszélünk is róla, mi a sejtése, vagy mi a várakozása, hogy ez a szuperhős berobbanás ebben a mai magyar politikai helyzetben vezethet sikerre?
Hát ugye más, vagy fontos kérdés, hogy ki mit értékel sikerként. Én nem tudok ebben Magyar Péter fejével gondolkodni, az biztos, hogy abban az értelemben már most sikeresebb, mint sok másik ellenzéki párt 2022 után, hogy valamiféle új dinamikát, új momentumot tudott behozni a politikába, megmozdult a nagyon állott szagúnak tűnő, meg nagyon kiszámítható magyar belpolitikai élet. Az is látszik, hogy a kezdeményezést elragadta a Fidesztől a hetekre, hónapokra, ő rá kell reagálni, nem látszódnak tőle az ellenzéki pártok, ez már önmagában egy komoly politikai eredmény. De az is látszik, hogy nagyon turbulens ez az egész dinamika, az is látszik, hogy itt azért túlmozgással, fáradtsággal, hibás nyilatkozatokkal, mint ahogy az például Márki-Zay Péter esetében történt, itt nagyon gyorsan el lehet veszíteni ezt a típusú előnyt, ami megvan neki. Az is látszik, hogy most már nem is hát nyílpuskával, hanem gyors naszáddal tűzel rá a propaganda, aminek nyilván lesz, vagy lehet jelentősége egy kampányhelyzetben. Kétséges, hogy az a fő kérdés, hogy neki az a célja, hogy 15-20%-at leszakítson ebből a tortából az EP választásokon. Ha igen, azt gondolom, hogy erre jelen tudásunk szerint jó eséllyel pályázik. Hogyha ennél magasabbra lő, és azt mondja, hogy meg akarja nyerni az EP választásokat, le akarja győzni a Fidesz már most az EP választáson, és aztán 26-ban egy országgyűlési választásokon is, azért az látszik, hogy az országgyűlési választások rendszere teljesen más. Ott 106 egyéni körzetben dől el a választás, ott ha valakinek van 20%-a, az még pontosan semmire nem elég. Ezt láttuk a Jobbik példáján, mondjuk a 2014-es választásra visszagondolunk, volt két hasonló nagyságú jobb és baloldali tömb, és közte a Fidesz középen a szavazatok relatív többségével is kényelmes kétharmadot tudott szerezni. Úgyhogy ez egy nagyon másik meccs lesz, de ha most rövid távon gondolkodik, és tényleg csak az EP-n a berobbanás a célja, akkor abban szerintem elég jól áll jelenleg.
Köszönöm szépen Kele Jánosnak, a Momentum volt elnökségi tagjának. Minden jót, viszont hallásra!
Én is köszönöm, viszont hallásra!
Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Ez az óra kizárólag az önöké lesz, úgyhogy alapvetően arra vagyok kíváncsi, hogy mi volt a véleményük Magyar Péter pénteki a Klubrádiónak adott interjújáról, mennyire győzte meg önöket, vagy éppenséggel nem győzte meg, mit tartanak lehetőségnek, esélynek, mit valamiféle veszélynek, akár Orbán rendszerének meggyengítése, vagy esetleges megbuktatása reményében. Szóval, hogy látják a helyzetet ma Magyarországon? Beszélhetünk még arról, hogy a 12. kerületben volt egy polgármesteri előválasztás az ellenzék részéről, és meglepően nagy fölénnyel Kovács Gergő, a Kutyapárt társelnöke nyert 61%-os támogatással. Ő ma nem tud nyilatkozni, de holnap megígérte, hogy igen. Úgyhogy a dolgok összefüggnek, és olyan értelemben is, hogy azért Magyar Péter megjelenése, most már pártja is van, Tisza párt. Vajon milyen hatással lesz az olyan szintén a hagyományos pártpolitizálástól elforduló, de mégiscsak pártként működő politikai erőre, mint a Kétfarkú Kutyapárt. Nem, ezt egymásnak lesznek-e valamilyen módon ellenfelei, még ha ők úgy látszott eddig, hogy külön úton próbálnak bejutni valamilyen testületbe, vagy a politika centrumába. Hát akkor egy betelefonálója szó, jó napot kívánok! Halló! Én itt vagyok, valaki kell, halló, hogy legyen a vonalban, én most már hallok is valakit, szólaljon meg, kérem.
Én vagyok?
Igen, ön az.
János vagyok.
Parancsoljon.
De be is mutatkozom, Panyik János vagyok, tehát nem titkolom a véleményemet. Az én, Isten igazából az a legnagyobb problémám ezzel a Péter problémával, hogy nem hiszek benne. Én el kell, hogy mondjam, szüleim által baloldali beállítottságú vagyok, jelentsen ez bármit. Én a legutolsó választási eseményen választási biztos voltam. Önként. És azt hittem, hogy hát ott lesznek a választási csalás. Nem ott történtek a választási csalás.
Igen.
A fideszes, a nem fideszes emberekkel barátságot köztem. Egyszerűen az a problémám, hogy nem így történik a választási csalás. És én ezt nagyon-nagyon nagy kalibának tartom.
De hát ezt a részét ismerjük, hiszen tudjuk, hogy Orbán úgy alakította át a választási rendszert, és folyamatosan alakítgatja a megváltozó helyzetnek megfelelően, hogy az számára, illetve pártjának a számára előnyös legyen. Ez az egyik, a másik pedig, hogy olyan összegeket fordítanak választási politikai propagandára egész évben vagy 4 éven keresztül, de a választási kampány ideje alatt aztán különösen, amivel szemben az ellenzéknek egyszerűen nincs mozgástere, nincs esélye, nem tud eljutni az emberekhez. Lenyomja Lóder őket a kormány propaganda.
Hogy mondjam el, én önkénten sem vállaltam ezt a munkát, és képzelje el, de nyilván tudja is, ez mind ingyenes. Mindenki kap egy választási biztos, kap reggelit, ebéd, vacsorát, mindent kap. Igen ám, de akit a fideszes delegát küld, az kap 60 000 forintot, aki önként megy, az meg önként megy.
Azt nem tudom, hogy a Fidesz megmerje tenni, hogy fizeti a...
Nagyon sokan nem tudják, de nem is erről akarok beszélni, hanem arról akarok beszélni, hogy ennek ennek az Orbán kormánynak az a lényege, hogy aki alsó szinten van, azt eltapossák. Ez a vízbe lenyomjuk, elengedjük. Vízbe lenyomjuk, elengedjük. Én egy olyan szakmát végzek, hogy sajnos vidéket. Csenyéte, hadd ne soroljam.
Hát ez a legszegényebb rész.
Mert csak az időt venné el. Ezeket az embereket így csinálják. Lenyomják a víz alá, felengedik. Lenyomják, felengedik.
És ők hálásak, amikor fölengedik őket a víz fölé.
Igen, és mikor engedik fel őket? Szavazáskor.
Igen.
Szavazáskor. És ez a legnagyobb problémám, és én viszont a munkám kapcsán én ezt látom. Egyszerűen élni nincs, kaja nincs. Az ajtó, a lakás, az nem egy ajtó, az egy függöny. És ezek az emberek imádják Orbán Viktort. Tehát nincsenek szavak.
Hát olyan szavak lehetnek, hogy azért imádják, mert tudják, hogy azt a keveset, ami nekik jut, azt végeredményben tőlük vagy tőle kapják. Az Orbáni rendszerben az éppen ott lévő helytartó, helyi polgármester és így tovább, vagy vállalkozó, az ad nekik valamit. Mástól nem remélhetnek.
Ha nem oda teszed az X-edet, akkor hónap éhen halsz. És én ezt tudom, és az a baj, és ez a legfontosabb gondolatom, amit engedjen meg, hogy elmondjak. Az a baj, hogy a mostani politikai úgymond ellenzékek, ezek mind csak Budapesten vannak, vagy nagyvárosokban vannak. Miért nem mennek le vidékre? A kisfalvakba. Orbán Viktornak ott vannak a szavazatai. Miért nem mondják el nekik, hogy na,
igen.
Amit ők gondolnak?
Hát elmennek a vidéki településekre az ellenzéki politikusok.
Ne a városokba menjenek, a falvakba menjenek el.
Ugye Magyarországon van körülbelül 3200 település, gyakorlatilag lehetetlen végigjárni. Van a parlamentben 51 néhány ellenzéki képviselő. Nem tudják, ha megfeszülnek, akkor sem tudják bejárni.
Na én az az ember vagyok, aki meg ezeket a falvakat járom a munkám okán. Tehát nem politikus vagyok, a munkám okán látom. Miért nem mennek le oda, nem is hosszra jöjjön, ne Pécsre jöjjön, ne akárhova jöjjön. Jöjjön le egy ilyen vidéki kisfaluba.
De most akkor mondja meg, hogy Csenyétén...
Megvett fideszes polgármester, osztja ki a pénzt.
Igen. Tegyük föl, hogy Dobrev Klára elmegy Csenyétére, és egyáltalán hány ember mer oda menni, hogyha valamilyen helyen azt mondják, hogy gyertek ide, megbeszélhetitek az árnyék kormány vezetőjével, és ha beszél velük 4 évente egyszer, mondjuk 50 vagy 100 emberrel, akkor is hazamegy, akkor ezek az emberek mit gondolnak, hogy hát nagyon helyes, rendes, szimpatikus, asszony, na de nekem 4 évig mégiscsak élnem kell. Hogy lehet őket meggyőzni?
Kell ezt a mocskos Orbán kormányt így nevelni. Egyébként jól mondta Csenyéte például pár évvel ezelőtt, a mentő nem mert bemenni rendőrségi felvigyázás mellett. Tehát ez a probléma. A mentő orvos nem mert bemenni, és ő megállt a falu elején, és megvárta, míg a rendőri kísérettel be nem megy.
Hát igen. Köszönöm szépen, hogy jelentkezett, viszonthallásra, minden jót kívánok.
Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és mindenkinek boldog.
Boldogabb jövőt kívánunk, igen. Köszönöm, viszonthallásra.
Köszönöm, Bolgár úr.
Háló, jó napot kívánok.
Háló, jó napot kívánok, Bolgár úr.
Parancsoljon.
Nos, én pénteken nagy érdeklődéssel hallgattam Magyar Péterrel a beszélgetést, értem, mondhatom, hogy nem hallgattam, hanem annyit elárulhatok, hogy hallgattuk a feleségemmel, és azt is el tudom mondani, hogy a feleségem utoljára, nem is tudom, talán soha nem volt még életébe tüntetésen, most mind a két nagy magyar Péter megmozduláson együtt voltunk, anélkül is különösebben oszolni kellett volna. Nos, amit Magyar Péter mondott a külpolitikáról és az Európa politikáról, attól ketté állt a fülem. Viszont én a következőt szeretném röviden előrebocsátani, azt utána még két megjegyzésem volna. Tehát én szerintem Magyar Péter a belpolitikai kérdésekben, ami Orbán Viktorról és a rendszerről szól, arról közvetlen tapasztalatai vannak, és volt benne annyi intellektuális és konkrét bátorság, hogy hagyja magát meggyőzni a tényektől. Ugyanez nem vonatkozik a többi nagyon sok nerlovagra, vagy Orbán támogatójára. Volt közöttük néhány, akiről konkrétan beszéltünk, ugye jelesen Gulyás Gergely, akik például, de többen is vannak ilyenek, akik alapvetően okos, tehetséges emberek, de vagy az intellektuális, vagy az egzisztenciális bátorság nincs meg bennük arra, hogy ezzel szembenézzenek. Magyar Péterben megvan. Ugyanakkor a külpolitikai és európai politikai kérdésekben, ahogy gondolkoztam, ugye ő korábban is diplomata volt, ha jól emlékszem, akkor nagyjából így az Orbán kormány megbízása volt, legalábbis azokban
a körülben. Igen.
Gyakorlatilag azt a narratívát nem tudta még fölülírni az igazság. Tehát én ma nem nagyon nem értem rá olvasni sajtót, hajnalban olvastam el még az elemzéseket, ugye Rácz András írt egy nagyon rövid, de nagyon ütős elemzést a 444-en, hogy gyakorlatilag, amit Magyar Péter mondott, az egy-egybe az orosz propaganda. Na most én úgy látom, hogy Magyar Péter amennyire a többi dologban fejlődik, tehát érzékenyen és empatikusan, és okosan reagál azokra, amik közben élik ingerek, illetve tények, és ezektől hagyja magát meggyőzni. Például nekem most nagyon tetszett az, hogy azt mondta, hogy jó, leült Alcs Tamással és Dobrev Klárával vitatkozni, végülis azért lássuk, hogy az az ő szintje. És így nem mondható az, hogy elugrik a
szelőt. Igen.
Tehát én azt hiszem, hogy fejlődni fog, de most még nincs ott. És akkor ezzel kapcsolatban összefoglalva, hétvégén beszélgettem egy hát nagyon kedves, jókedélyű fideszes ismerősömmel, akivel mi amikor találkozunk, akkor nagyon jókedélyen örülünk egymásnak, utána elmondjuk nagyon nyíltan a véleményünket egymásnak, és utána ugyanígy mosolyogva vizét búcsúzunk el, egy pezsgőbe fogadtunk, hogy fogja nyerni 2020-ban a választását. Nos, tehát neki is azt mondtam, amit most önnek tudok mondani, hogy én azért támogatom Magyar Pétert, hogy utána le lehessen. Tudnék, Magyar Péternek van meg most az az esélye, hogy katalizálja ennek a rendszernek a bomlását, és Magyar Péterrel nagyon sok mindenben nem értek egyet, de két dologban mindenképpen. Az egyik a tisztességes választási rendszernek a kialakítása, a másik pedig a jogállamiságnak az érvényesítése. És hogyha ez a kettő megvan, onnan kezdve már van esély arra, hogy politikai vitát, tehát konkrét érdemi vitát folytassunk a politikai ellenfelünkkel, de jelenleg az Orbán rezsimet kell lebontani, és ehhez Magyar Péterre szükség van, még akkor is, hogyha politikailag nem kell egyetérteni.
Így van, hát tulajdonképpen arról van szó, hogy ő bevallottan és többször is kifejezte ezt, jobboldali politikus, sok szempontból még ma is egyetért Orbán politikájával, akár külpolitikájával, akár bizonyos más dolgokkal, de a rendszerrel már nem ért egyet. Úgy véli, hogy ez a rendszer már egy lényegében egyeduralmi, oligarchákra építő rendszer lett, amelyik elrabolta a fél országot, és ennek megfelelően a demokráciát is megbénította. Úgyhogy ha ő a rendszert lebontja, de azon belül lesz egy jobboldali párt vezetője, akár még adott esetben miniszterelnök is, hát miért ne lehetne egy normális, demokratikus, jobboldali párt kormányzása alatt élni? Lehetett Németországban is, Franciaországban is, Ausztriában is. Nem értünk egyet vele, és aztán megpróbáljuk legyőzni a következő választáson. De ha demokratikus a rendszer, akkor mehet. Igen.
A rendszerváltásban szövetséges, aztán a kormányváltásban már nem.
Így van.
Akkor van egy dolog, amit szerettem volna, tehát nagyon szerettem volna már azóta megkérdezni Magyar Pétertől, mióta ezt hallottam tőle, csak hát nem akartam itt pénteken tolongani. De hogyha legközelebb valami módot kerít, akkor szerintem érdemes volna. Ugye Magyar Péter a Telexes videóinterjúban beszél látszólag két egymástól független dologról. Az egyik ugye megemlíti azt, hogy hát mi az itt úgy néz ki, mintha nem is lett volna rendszerváltás, hogy ott vannak azok a fogadások, amin ott van idézőjelben több ezer milliárd, és hogy ott valami utalt rá, hogy mintha ott baloldaliak is lennének. És emellett ugye utal Magyar Péter arra, hogy hát nem történt meg a Gyurcsány elszámoltatása, stb. Stb. Na most én úgy gondolom, hogy Magyar Péter soha nem mond semmit véletlenül. Tehát egy ilyen okos diplomata is, ha valamit kiejt a száján, annak oka van. Én azt kérdezném meg tőle, hogy kik ezek, vagy egyáltalán, hogy mondjam, milyen fajtában vannak azok, akikre utalt, hogy részt vesznek ezen a neres fogadásokon, mint ha mi se történt volna. Régi vagy mostani baloldali üzletemberek, tehát nem tudom olyanok, mint a Kóka, vagy akármi, vagy konkrétan baloldali politikusok.
Ja, jó, hogy mondta ezt a nevet, igen. Gyurcsány biztos nem.
Fontos kérdés.
Nem, Gyurcsány biztos nem, de Kóka, ezt nem tudom, hogy fogadásokra is elmegye, de ő mégiscsak a balliberális kormány egyik minisztere volt, igen. És azt tudjuk, hogy vannak olyan külföldi üzletei, amelyekben a kormánytól, vagy az, igen, a kormánytól segítséget kap, többször együtt utazott Szijjártó külügyminiszterrel, tehát van együttműködés, hogy ez aztán ilyen fogadási részvételeken is megmutatkozik-e, illetve vannak-e még rajta kívül,
igen.
Hát tételezzük fel, hogy vannak, miért csak egyedül ő lenne.
Bolgár úr, én bennem azért megvan ez a kis ördög, mert annyira összekapcsoltam én ezzel, hogy Magyar Péter annyira egyértelműen Gyurcsányról beszél. És a Gyurcsányról ugye tudjuk, hogy ő üzletember. Hogy én, tehát hogy mondjam, ha Magyar Péter azt mondja, hogy ő konkrétan Gyurcsány Ferenccel, vagy Gyurcsány Ferenc közvetlen köreihez tartozó üzletemberekkel találkozott ezeken a neres fogadásokon, akkor én azt mondom, hogy elgondolkozom a DK-hoz való amúgy sem feltétlen pozitív,
de ezt a részét nem hiszem, de meg lehet tőle kérdezni.
Bocsánat, fordítva viszont, ha ez nem így van, akkor viszont nagyon-nagyon kifaggatnám Magyar Pétert arról, hogy igazából mit ért elszámoltatás alatt, mit szeretne elszámoltatni, milyen kollaborációt lát konkrétan a DK és a Fidesz között, azon kívül, mint hogy szerinte Gyurcsány Ferenc az oka annak, hogy a baloldal nem tud győzni. Igen, ez egy vélemény, de ez nem kollaboráció.
Így van, így van. Igen, jó, persze vannak még ilyen kérdések.
Ezt a dolgot megkaparni.
Igen, jó. Ha lesz következő igen. Alkalom, megkaparjuk.
És még egy megjegyzésem volna érintőlegesen a Kétfarkútyapárthoz. Ugye egyrészt szeretnénk gratulálni a Kétfarkútyapárt és Kovács Gergő győzelméhez. De van egy dolog, ami nekem ez megkeserítette. Tehát hétvégén olvastam, hogy Kovács Gergő Vitézi Dáviddal együtt kampányolt. Én nem olvastam el a cikket, nekem elég volt a szalag cím.
Fordítva. A Vitézi Dávid támogatta a 12. kerületben Kovács Gergőt, mint 12. kerületi lakos, aki részt vett az előválasztáson. Nem fordítva. Nem a Kovács Vitézit, hanem Vitézi Kovácsot. Okay.
A jó, akkor hülyén írták a szalagcímet, akkor ennyit szeretnék mondani, hogy gratulálni.
Köszönöm szépen, viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot, Zentai Péter vagyok, ismeri.
Jó napot kívánok, Zentai úr, szervusz Péter. Parancsolj, hallgatlak.
Tulajdonképpen felvetetted, hogy...
Kicsit közelebb tartsd azt a telefont.
Most jobban hallod?
Most egy kicsit jobban, igen.
Megpróbálok akkor hangosabban is beszélni, így jó?
Igen.
Szóval én szemtanúja voltam annak, hogy te nagyon érdekes beszélgetést folytattál a stúdióban. Előtte azonban, amit te se tudsz, és mások se tudnak, én lementem Magyar Péterért, anélkül, hogy bárki erre felhatalmazott volna, én kíváncsi ember vagyok, és lementem 4:03 az utcára, és éreztem, hogy valamikor jönnie kell. Én ahányszor politikusra vártam életemben, például Orbán Viktor a kétszer, a Magyar Rádiónál még fiatal emberként, és akkor is 3-4 emberrel jött, nem testőrökkel, de tanácsadókkal és így tovább. Volt más miniszterelnök, más vezető is az életemben, akire vártam, illetőleg ellenzéki, vagy nagy ember, kis ember, senki nem volt olyan, aki egyedül jött volna. Most bejön oda egy 16 éves Volvo autó, körülbelül ránézés, 16 éves, és látom, hogy ül benne egy ember, megérzés alapon elkezdtem fényképezni az autót, és valóban, jól megéreztem, ez Magyar Péter. Kiszáll tök egyedül az autóból, keresi a házszámot, aztán fogja, megtalálja, és akkor bedobja a pénzt a persejbe, mert ugye nem telefonon, hanem szerintem okos, inkább készpénzben fizette a parkolást. Na most az egész jelenet egyszerűen szürreális volt egy ilyen ember esetében, hogy tök polgárként, mintha nem ő lenne Magyarország jelenlegi legismertebb embere, úgy érkezett. Átszóltam neki, hogy hadd fényképezzem le magát, jó, megengedése. Fogalma sem volt, hogy én ki vagyok. Oda megyek, és akkor elkezdek vele beszélgetni. Mondom, én a klubrádiótól vagyok, de igen, maga, és mondja, milyen hely ez a klubrádió. Fogalma nem volt arra, hogy hova megy. Az egész idő alatt, amíg én fölmentem vele liftem, az alatt az idő alatt pillanatokon belül egy olyan közeli kapcsolatot lehetett vele kialakítani, mint aki mindenkivel egyformán viselkedik, és aztán végig veled is, és mindenkivel a rádióban úgy viselkedett, mint egy, nemhogy mint aki magas lovon ülne, de nem is, mint aki senki lenne. Pontosan úgy viselkedett, ahogy ön önmagát ismeri. Amikor befejeztétek a beszédet, utána ő maga mondta nekem a liftben, hogy mondom neki, fantasztikus volt ez a beszéd. Maga egy zseni, és a riporter, akivel beszélt, szintén egy zseni. Erre mondja, igen, de én azt a szerencsétlen bolgárulat nem hagytam beszélni. Nagyon agresszív voltam, nem? Kérdezi vissza.
Tényleg? Ezt mondta? De közben kaptam a kommentelőktől olyat, hogy miért nem hagyom már végig beszélni a Magyar Pétert, miért kell nekem folyton közbe kérdeznem?
Igen, ezt megkapott kritikaként, de a lényeg az, hogy ő úgy érte meg, hogyha ő agresszív. De nem az az érdekes, hogy most igaza van, vagy nincs igaza. Nem a tartalom a lényeg, hanem a forma. Az egész forma az, amiben én olyan bizalmat tudok helyezni, ami által maga a tartalom is hitelessé válik. Mert nem csak ez az élményem volt, hanem tudja a hallgató, nem tudhatja, költői kérdés, hogy ismertem meg egyszer, jóval korábban. Én úgy, hogy március 15-én elmentem a tüntetésre, de még nem kezdődött el, és elmentem, mert vécére kellett mennem, egy vendéglőbe, ami ott van a közelben, az András úton nem messze, és megyek a vécére. A két helység van az étterem, és a vécé helység ez a következőben mellette lévő helység, ahol ilyen padok vannak. Vannak ilyen emberek, ilyen munkások az egyik oldalon, és egy ember ott ül a másik oldalon, és hangosan gyakorol egy beszédet, amely az olyan magyarok istenére esküszünk, mit tudom, mondja hangosan, és belejavítgat a szöveg. Magyar Péter. Erre oda megyek, hogy maga fantasztikus. Mondtam, hogy ez el vagyok magától ragasztatva. És akkor hallgatta, hogy én szívesen hallgatnám magát, de képzelje, nekem most egy beszédet kell majd mindjárt mondanom, és megírom tovább. Élet első beszéd előtt, néhány perccel, még mindig ott ült, tök egyedül, senki a közelben, senki tanácsadó, nulla, és mindent szorúszóra, hangos, és azt mondja, hogy most nekem még gyakorolnom kell felolvasni. Érzékletesen mondom el a képet, ami előttem.
Abszolút, igen. Szóval azt jelzi ez is, hogy hát nem csak, hogy nem külföldi háttérszervezetek irányítják, vagy guruló dollárokon gurul be a szónoki emelvényre, hanem még olyan közvetlen segítsége sincs, aki fuvarozza a különböző kötelezettségeire, például a klubrádióba, vagy segít neki elkészíteni azt a beszédet, amit el fog mondani. Igen, ez egy különleges képesség, hogy ezt hetek óta képes csinálni, gyakorlatilag egyedül.
A pasi valójában, köztünk szólva, én most nem azért mondok, mert nagy szavakat akarok mondani, a maga nemében kivételes képesség. Az egy más kérdés, ami számomra a leglényegesebb. Hogy elég sok embert ismertem meg a 70 éve élek, ez az a 70, de valaki, akinek annyi önreflexiója van, hogy állandóan vizsgálja azt, hogy ő jól csinálta-e vagy sem, illetőleg meg tudja ítélni, hogy ő neki hol a helye, amikor te is hallhattad, mert elköszöntél és ott voltam melletted, és akkor mondta, hogy ezt a messiás várost abba kell lehagyni, nem vagyok egy messiás, én csak egy jó időpontban látom azt, hogy miről van szó, ezt teljes egészében így mondta szóról szóra. Tehát önazonos.
Igen, ez egy jó jellemzés, ez az önazonos, hogy ez nem megjátszás, még akkor is, hogyha sokan tényleg kétkedve fogadták, hogy hát eddig nem volt semmi baja a Fidesz rendszere, eddig csendben volt, de hát van olyan, hogy az ember elfogadja különböző feltételeket, körülményeket, családiakat, egzisztenciálisakat, politikaiakat, barátiakat, aztán egyszer csak egy pillanatban valamitől elege lesz az egészből, és azt mondja, na jó, ezt én így nem csinálom tovább, de ehhez biztos, hogy kellett több évnyi gondolkodás, akár hangos beszélgetés, barátok, család, egyebek társaságában, hogy valami nincs rendben, vagy hogy kéne másképp csinálni, mert ez így egyik pillanatról a másikra nyilván nem volna lehetséges. Ő ezt fölépítette magában, csak egyszerre nyilvánossá tudta tenni.
De mindazt, amit te most elmondasz, ezt ő, az ő szájából is így hangozna el. Uh-huh. Figyelj ide, nem tudom, hogy tudod, hogy én írtam a Facebookon egy bejegyzés a hétvégén arról, hogy a te műsorodban akkor esett le a tartoz, hogy milyen baromságokat mondott Ukrajna-Amerika kapcsán. Egy hamis tudás alapján, most már utólag mondom, hogy ez egy hamis tudás alapján mondta azokat a dolgokat, hogy amerikai kézen vannak az ukrajnai földre. Hát ez most nem akarok a részletekbe belemenni, ez nem igaz. Nettó hazugságokat is terjesztett, de nem úgy, mert mindjárt elmondom, hogy honnan tudom, hogy nem úgy, hogy ő ezt tudta, hogy ez hazugság, hanem azért, mert egy olyan univerzumban, egy olyan buborékban élt, amiben egy csomó dolgot csak állandóan hallott, és a Fideszben ezeket a kitalációkat egymás között úgy terjesztik már a nagyok, hogy el is hiszi.
Így van, ezt már maga Orbán Viktor is így adta tovább, és akkor a Fidesz propaganda médiában folyamatosan jelent meg, különböző alvezérek és egyebek ezeket folyamatosan mondták, tehát nyilván ő ebben a közegben ezt hallotta.
De én azt mertem én, hogy én magyar péterista vagyok, de a szívem kiesik, hogyha ilyeneket hallok, csak én ide hiszek benne, mert úgy érzem, hogy ez egy önazonos ember, és aztán mondtam, hogy leírtam, hogy milyen hülyeség ez az egész. Eltelt 3 óra, és utána kiadott a Facebookon egy oldalon egy 8 pontos közleményt Magyar Péter, és az a 8 pont totálisan helyre tette a lényeget. Oroszország az agresszor, az, hogyha valaki ebben a világban ma területhódító háborúkat indít, az szétveri az európai rendet, Oroszország az egyedüli felelős, és hozzáteszik, mint egy taktikai utasításként, hogy hogyan kell őt kezelni, hogy Magyarország bármilyen pozíciót elfoglalhat el ebben a kérdésben, az nem befolyásolja a háború kimenetelét. Ezt úgy is lehet értelmezni, hogyha most Magyarország ezt eljátsza, vagy azt eljátsza, eredményét tekintve egyedül Magyarország nem befolyásolja a háború kimenetelét, mert mint ahogy Magyar Péter ezen 8 pont közül az egyik pontban határozottan megírja, Oroszország kezdte a háborút, neki kell befejeznie. Tehát mind a 8 pontban egyértelműsíti, hogy az csak jogi, nemzetközi jogi szempontból és az orosz-ukrán háborúra fókuszáltan mi a helyzet. Amerikát ebben nem keverte bele, és nem keverte bele azt a világnézetet, ami szerintem az ő saját világnézete, hogy az amerikaiak megérjük a pénzüket, mert mindenütt ott vannak, stb. Stb. Ez az olyan jobboldali embereknek, és teszem hozzá a magyarországi baloldali emberek is, egy beléjük nevelt valami, mert egyszerűen Amerikával nem tudnak mit kezdeni, és úgy gondolják, hogy Amerika valahol mindig valami gonosz, és így tovább. Tehát ez a dolog nem fog megváltozni Magyar Péter eszmevilágában, de a teműsorodban is szórószóra ezt mondta, és nekem szórószóra ezt mondta, hogy ezt a kifejezést mondta. Ugye én tanulok, és formálódom.
Uh-huh. Na most ez a tanulási folyamat azzal a veszéllyel jár, hogy miközben kiadta ezt a valóban pontosító és korrekt kiigazítást a saját korábbi mondandójához, ma délután 3-kor a Magyar Nemzet portálján már a következő cikk jelent meg, A háborúpárti globalisták kiszemeltje Magyar Péter. Első mondat, az első megtévesztő nyilatkozatok után világossá tette, hogy a globalisták háborúpárti álláspontját képviseli. Vagyis, és nyilván ő ettől tartott, meg tarthat is, azonnal rá fognak ugrani, már rá is ugrottak lám két órával ezelőtt, hogy na hát, hogyha nem 100%-ig azt mondja, amit Orbán Viktor, hanem csak 90-80 vagy 77%-ig, akkor ő már a globalisták háborúpárti álláspontját képviseli, veszélyezteti a magyar népet. Ez lesz talán a következő támadási próbálkozás.
Magyar Péter bírálói nem értik meg, hogyha valóban rendszerváltást akarunk, és elhisszük, hogy ez az ember az, akinek mutatja magát. Tehát, hogy nem csalás, nem ámítás, tegyük föl, mert nagy valószínűséggel nem az. Ebben az esetben engedjük már meg neki azt a taktikát, hogyha Márki-Zay Pétert szétverték, agyon taposták azzal, hogy ő háborúpárt, akkor milyen ország, és ezt elfogadta az ország, akkor egy olyan ország van, ahol ez átmegy, és a háborúpártiság számít ma az aduásznak, akkor őnek mennyire kell vigyáznia arra, hogy mit mond Ukrajna ügyében, és azért nem akar, azért szeretné ezt a szőnyeg alá söpörni, mondom én, az ő fejével gondolkodva, mert tudja, hogy mi általában a helyzet, de bármit mond, ami megfelel az atlantista elvárásoknak, abban a pillanatban atlantistázzák, hazárulozzák, háborúpártizzák. És megölik azt az embert, akinek pillanatilag objektíve esélye van ahhoz, hogy generáljon egy rendszerváltást. Tehát őnek itt ültetése van véleményem szerint, és ezt nem azért mondom, mert reményteli gondolkodásom van, hanem látnivaló, hogy ebben olyan dinamika van, ami nincs másban, és olyan tulajdonságokkal bír, ami még a Orbán Viktorban sincs.
Na, hát, Zentai Péter tudós...
Igen. Hogyha azt akarjuk, hogy legyen rendszerváltás.
Zentai Péter tudósítása a liftből és a parkolóban. Köszönöm, Péter, érdekes volt. Szia! Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én Faragó Endre vagyok. Elnézést, zavarok.
Nem zavar.
Az ügyben jelentkeztem, hogy a Magyar Péternek a Magyar Péternek kapcsolatos megosztó véleményekre reagáljak. Tehát én rendkívül fontosnak tartom, amit az Zentai Péter is elmondott, hogy ennek az embernek higgyünk, még akkor is, hogyha ez a hit nem 100%-ig fog realizálódni, mert nem tudjuk pontosan. De ha nem hiszünk benne, akkor óhatatlanul is az Orbán rendszer fenntartásában fogunk közreműködni. Tehát nem lehet másképpen, csak úgy, hogyha hiszünk benne, és számos kérdésben igazat kell neki adjunk, én legalábbis annak adhatok nekik, néhány dologban vitatkoznék vele, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy legyen neki akkora támogatottsága, és annyi hívője, hogy sikerüljön többségi szavazatokat nyernie, és valamilyen úton módon leváltani ezt a rendszert. Nem egyedül meg kell, hogy valamilyen párt támogassa őt, vagy lehet, hogy éppen a nem akarom mondani azt, hogy az árnyék kormány részéről, de bármilyen oldalról is támogatást kap, és ezáltal növelheti a szavazótáborát, az nekem teljesen mindegy, hogy honnan, csak sikert arasson. És ami legfontosabb szerintem, hogy a hitelét valóban az biztosítja, hogy nem csak úgy tűnik, hogy ő valóban hiteles és tisztességes, és hanem annak is látszik. Mert Zentai Péter, amit elmondott, én ezt majdnem 100%-ig elfogadok. És a következő, azokat a találgatásokat, amiket itt sokan nagyon okosan, mintha nem tudom, hogy milyen jósok lennének, itt előre vetítenek, hogy már pedig ő biztosan tudja, hogy a Fidesz hatalmát fogja folytatni, még Orbán Viktor nélkül is, honnan a fenéből lehet ilyet mondani? Tehát itt azt se tartom egyébként elfogadható álláspontnak, hogy azt mondjuk, hogy baloldali vagy jobboldali. Hát senki nem tisztázta még ezeket a fogalmakat egyértelműen. Ki számít baloldalinak, ki számít jobboldalinak. Én inkább valamiféle hibrid dologra gondolok, mert a legtöbb baloldali a pártiságban is vannak jobboldali nézetek, mert a kapitalizmus megdöntésére senki nem nagyon vállalkozik, és akkor már eleve jobboldalisággal is lehet vádolni. Fordítva is igaz. Most például a Magyar Péternek a 15 pontjában, amit már, vagy 12 pontjában, amit március 15-én megfogalmazott, hát nézzük végig azokat a pontokat. Hát van köztük olyan, ami tisztán csak baloldali, vagy tisztán csak jobboldali oldalról lehet minősíteni?
Nem, ebben igaza van. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy lehet azért bizonyos alap tulajdonságokat felsorolni, hogy ki gondolkodik baloldali módon, ki meg jobboldali módon, de ezzel együtt például a 12 pontban vannak markánsan olyan dolgok, amiket a baloldali pártok évek óta követelnek, és az, hogyha ő jobboldali, de demokrata lesz, és ilyen pártot fog vezetni, akkor azzal az embernek semmi baja nem kell, hogy legyen, hiszen a demokrácia épp azt jelenti, hogy lehet benne baloldali, jobboldali, középen álló, ilyen-olyan, a lényeg az, hogy ne törekedjen egyeduralomra. Márpedig most egyeduralom van, egy párt, pontosabban egy vezető rendszere, amihez még ráadásul a gazdasági vagyoni javak nagy részét is megszerezte. Úgyhogy ha ezt lebontja, ha ennek a szétverésében az ő közreműködése segít, akkor már fontos dolgot végzett el.
És igen, ennek a folytatása az kell, hogy legyen, hogy hát először is szerezzen valamiféle relatív többséget a szavazáson, és azt azért nem hiszem, hogy ő teljesen egyedül tudna ilyen többséget szerezni, de hát hasonlóképpen, mint Lengyelországban. Itt össze kéne állni bizonyos pártoknak, vagy legalább kettőnek ahhoz, hogy itt akkor le lehessen váltani az Orbánt, vagy újraválasztás, előrehozott választások útján, vagy bármit más úton, módon, de erre kellene törekedni, és a közvélemény támogatását is meg kéne szereznie. Mert itt szerintem nagyon sokan, nemhogy több százezer, hanem jóval többen vannak szerintem a Magyar Péter támogatására elkötelezve, mint az ellenoldalon. Én úgy ítélem
hát,
meg.
Ezt nem tudjuk, de most hamarosan lesz egy választás, már nincs két hónap se, ahol ki fog derülni, hogy az ő pártjának mekkora a támogatottsága, ezzel még nem lehet leváltani Orbán Viktort, de hogyha a Fidesz vereséget szenved, akár még úgy is, hogy hát ez már majdnem a csodák világa, hogy nem a Fidesz lesz a legnagyobb párt, akkor alapvetően új helyzet alakul ki Magyarországon, de hogyha Magyar Péter egy nagyon markánsan erős ellenzéki pártot hoz létre, akkor már azzal is sok minden megkérdőjeleződik a jelenlegi rendszerben. Nem tudom, mire jut vele, de sokat fog jelenteni.
Most hagyd mondjak még a külpolitikai kérdéshez hozzá, hogy revidiálta az előzetes nézeteit. Én úgy vettem észre előzőleg, hogy nem kellőképpen tájékozott az ukrán-orosz háborúval kapcsolatos dolgokban, és rám most korrigálta. És ezzel rögtön kivívta maga ellen a Fidesz támadást, hogy ő háborúpárti, hát, ami
igen,
hát
igen, biztos, igen. Ez egy veszélyes terep a számára is, úgyhogy, de aki belép a politikába, és ráadásul Orbán ellen fordul, annak számítania kell arra, hogy mindent.
Van még egy, amiben viszont Orbánnak a pártján van, ez a unióval kapcsolatos állásfoglalás, az, hogy ő gyakorlatilag a konfederáció ellen van.
Hát a kvázi föderalizmus, egy föderalista unió, egy
igen, föderalista
európai, unió európai állam, de ez egy nagyon távoli terv vagy elképzelés. Csak. De igen, erős nemzetállamok pártján van, ahogy mondja. Ő is, igen, meg Orbán is.
Ehhez hozzáfűzöm azt, hogy ez egy jó taktika, még ha nem is ezen az álláspontomban, ez annyiból a nagyon jó taktika, mert tudja azt, hogy a magyar közvélemény túlnyomó része nacionalista.
Igen.
Párti, és akkor így a bizalmat ő maga iránt ezzel csak növelni fogja, még akkor is, hogyha ez a úgynevezett szuverenista nemzetállami politika nem jó irányba mutat, mert gondoljuk csak végig, itt most minap hallottam egy eszmehuttatást épp a Puzsér Roberttól, hogy az a fajta hozzáállás, hogy majd itt nyer a Trump, és akkor nekünk milyen jó lesz, hát az pontosan az ellenkezője lesz, mert ő szerinte Trump az nem fogja támogatni a NATO-t, még az Uniót, és akkor itt az Unió meg fog gyengülni, és ha meggyengülünk, akkor viszont nem nagy baj az, hogyha nacionalista alapon szerveződik az Unió.
Hát hogyne, az kifejezett életveszély lesz Európán belül, hogyha ez így történik valóban. Igazabban ezzel együtt azt mondom, hogy akár taktikai, akár meggyőződéses alapon mondja azt az Unióval kapcsolatban, hogy erős nemzetállamokra van szükség, ami egyébként igaz, én is azt mondom, csak ezeknek a nemzetállamoknak meg kell tanulniuk egymással együttműködni, kompromisszumokat kötni, és bizonyos feladatokat közös egyetértéssel átruházni az Unióra, mert különben az Unió nem tud befolyásos nemzetközi szereplővé válni, már pedig ez az egyes nemzetállamok érdeke is volna.
Én teljesen egyetértek önnel, és köszönöm szépen, hogy
köszönöm, hogy hívott. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Halló, jó napot kívánok!
Üdvözlöm, Bolgár úr! Tóth Attila vagyok, Hajdúszoboszlóról.
Parancsoljon!
Egy valami biztos, hogy a szónoki képessége Magyar Péternek az valami fantasztikus.
Igen, megvan. Jól tud hangsúlyozni, határozottan beszél, érthetően beszél. Igen, vannak, akik hiányolják még a nagyobb retorikai nem is a képességeket, hanem az eszközök használatát, esetleg több humort, de én azt mondom, hogy ahhoz, hogy valaki száz vagy több mint 100 000 ember előtt beszéljen úgy, hogy mindenki értse és tudja követni, és valamilyen módon át is érezze azt a közlendőt, az egy képesség, és ez benne megvan.
Annak idején egy ember találtam talán megfelelő miniszterelnöknek, csak ő sajnos egy évig vitte az országot, hogy Bajnai Gordon volt. Most nekem kétségeim vannak, de egyben várom, én megmondom őszintén, mert látom, hogy országos körútra megy majd Magyar Péter. Bízom benne, hogy Debrecenben is el fog jutni. Kérdéseim is lesznek majd a számára. Viszont engem aggaszt, hogy túl sok mindenben egyetért a Fidesz-el. Tehát Fideszes narratívákban hát az túlzás, hogy ugyanazt szajkúzza, de mondjuk az is igaz, hogy leszögezte, hogy ő jobboldali politikus, szavaiból ez kiszűrhető volt, de valahogy mégis nekem túl sok volt az a jobboldali gondolatmenet, amit ő folytatott, és azt meg megint nem értettem, hogyha valami csoda folytán megnyeri a választást, és nem lesz kétharmada, valakivel össze kell fogni, és most így hirtelen az összes pártnak neki ment. Hát könyörgöm, valakivel össze kell fogni. Valamiféle kompromisszumot valamelyik párttal mindenféleképpen folytatnia kell. Mert hogyha egyedül fogalmazunk úgy, vagy csak játszunk el a gondolattal, hogy megnyeri, de nem feltétlen többséggel. Tehát kell egy koalíciós partner, akkor a második legnagyobb párt, mert ugye most a mérések alapján ő, vagy a demokratikus koalíció az első, hogyha most az ő pártját is mérnénk, akkor valakivel, egy szó, mint ez valakivel össze kellene, hogy fogjon. És ő annyi mindenkitől elzárkózik, hogy számomra ez is inkább azt mondom, hogy bosszantó.
De hát ez az indulás pillanataiban érthető. Nem biztos, hogy nekünk szimpatikus, de érthető, hiszen neki épp az a vonzereje, hogy én se ide nem tartozom, oda már nem tartozom, ide meg nem tartozom, mert az az nézeteimmel, eddigi értékeimmel szemben áll, úgyhogy én megpróbálok ezen az egyébként is egyre mélyebb szakadékon valamilyen módon átlépni, és megpróbálom azokat az embereket magam mellé állítani, akik se ezekkel, se azokkal nem elégedettek. Hogy ebben mennyi erő van, mennyi potenciál van, ez ki fog derülni júniusban.
mert volt egy telefonáló, aki mondta, hogy a városokat meg tudja szólítani. Irtózatos erő kell majd neki, hogy kisebb falvakba, és most nem kisvárosokról beszélek, hanem kis falvakba, zsákfalvakba, el kell, hogy menjen, el kell, hogy jusson a híre, hogy egyáltalán létezik, és megmondom, hogy miért mondom, hogy egyáltalán létezik. Nem olyan túl régen az RTL-nek volt egy műsora, és abban volt, megszólítottak nem egy embert, akinek konkrétan halvány lila fogalma nem volt, hogy ki az a Magyar Péter. Tehát neki, hogyha ő azt akarja, hogy tudják, hogy ő kicsoda, akkor még nagyon-nagyon sok dolga van. Mert mehető, vagy ő megszólaltatja Budapestet, Szegedet, tehát egy ilyen nagyobb városokra gondoltam, most csak így hirtelen mondtam kettőt, de a pici városokba, vagy a pici falvakba is el kell vinni a hírt. Ugye ő azt mondta, hogy ő a remény szikrája. A remény szikrájának pedig nagyon-nagyon sok dolga lesz, hogy sok mindenkit megszólaltasson, vagy hogyha nem is megszólaltasson, hanem tulajdonképpen vigye a hírét, hogy én létezem.
Hát igen, így van, hogy valamilyen reményt kínáljon nekik, hogy itt vagyok, létezem, rám is lehet szavazni. Persze ez rengeteg energia, rengeteg pénz, rengeteg munka kell. Ez biztos júniusig el se tudja végezni, de hát 26-ban lesznek, ha igaz a választások, az országgyűlésiek, és hát addig van ideje. A kérdés az, hogy a várakozás, a szimpátia addig kitart-e mellette. Köszönöm szépen, hogy jelentkezett, és a Facebook kommenteket Lőrinc Sabától halljuk.
Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Rengeteg visszajelzés érkezett a Magyar Péter interjúról. Ezekkel kapcsolatban felemásak a kommentek, de azt is észrevettem, hogy sokan szerették az interjút, tetszett nekik, mások azt kérdezik, hogy miért volt ilyen hosszú, miért volt rá ilyen szükséges, miért volt ennyi szükség rá, ennyi időt, miért vitt el.
Jaj, hát azért, mert röviden nem lehet bemutatni azt, hogy ő mit képvisel, hogy képviseli, még így is számtalan kérdés maradt a levegőben, vagy el sem hangzott, úgyhogy azt gondolom, hogy ez körülbelül annyi volt, amennyit egyrészt ő az előző két hónap teljesítménye alapján megérdemelt, másrészt szerintem a hallgatók érdeklődését is ezzel sikerült kielégíteni.
Igen, tehát van, aki úgy vélekedik, hogy Magyar Péter Orbán alter egója, a fideszesek szerint pedig ő Gyurcsány alter egója.
Na nem.
Aztán még volt néhány ilyen érdekes idézet, ami megakadt a szemem. Mindenkit várok jobbról is, balról is. Gyurcsányt nem ismerem, nem is akarom megismerni. Ez két egymásnak ellentmondó gondolat szerintem.
Hát nyilvánvalóan ezt egyfajta alapvetésnek tartja, hogy Gyurcsánnyal nem. Számos ilyen ellenzéki politikus volt már az elmúlt tizenvalahány évben. Nem volt sikerük végül nekik sem, vagy nekik nem volt, hogy Magyar Péternek lesz-e, nem tudjuk, de hát az biztos, hogy Gyurcsány megkerülhetetlen az ellenzéki oldalon. Magyar Péter úgy gondolja, hogy de mégis megkerülhető, ha másképp fogunk hozzá.
Az igazi nagy kérdés továbbra is, hogy Magyar Péter valóban trójai falu-e, vagy őszintén gondolja
nem, ezt? Nem. Ezt hagyjuk. Tudom, hogy vannak ilyen feltételezések. Olyan trójai falu, amelyik elsősorban a rendszer támadja, és a rendszer nem tud vele mit kezdeni, nincs.
Ennyi lett volna a komment szekció.
Köszönöm szépen, ezzel a Megbeszéljük a mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Král Kevin, Lőrinc Saba, Simon Erika, Szabó Csilla és Csorba László. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap.